megláttad benned, csak az ács fiát. Hűztek volt éppen, árkombokron át. Ha szakadékhoz megy mélységbe rám, hűztek meg szállók, hitetű donát. Nem ismerték fel bűnünk hordozót, világ reményét üdvét te hozod. Szögeket dárdát ötöttek beléd, kizártak, mint a föld eredtek én. Nem vették észre átkúrt kezeden. Teremtő kéz az gyógyít véresen. Nem látták fáradt megyek folytusad, mint kegyelmednek dicső trónusad. De majd meglátják, a órája hűt. Kihíló szemben mind és mindegyütt. Érgalkod alja, végtelen folyam. Tisztulhat benne bárki boldogan.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Böjt második vasárnapján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk azt a Márk írása szerinti szent evangélium 12. részében, az első 12 versben a következőképpen. Jézus ekkor példázatokban kezdett beszélni nekik. Egy ember szőlőt ültetett, körülvette kerítéssel, borsajtót ásott és tornyot is épített benne. Azután kiadta munkásoknak, és elment idegenbe. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a munkásoktól a szőlő terméséből. De azok megfogták, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbeverték és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték. Azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, némelyeket megöltek. Egy valakije volt még, a szeretett fia. Őt küldte el hozzájuk legvégül, mert így szólt: fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között: ez az örökös, gyertek, öljük meg, és milyenk lesz az örökség. Megfogták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön, és elveszejti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Ezt az írás sem olvastátok? Az a kő, amelyet megvetettek az építők, az lett szegelet kővé. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkbe. Ekkor keresték azt, hogy elfogják őt, de féltek a sokaságtól, mert megértették, hogy róluk mondta a példázatot. És otthagyva őt, elmentek. Amen. Kiknek is mondta az Úr Jézus ezt a példázatot? akik a munkások voltak. A példázatban azt szemlélteti, ugyanis, hogy Isten rábízta felelős emberekre, felelős vezetőkre az ő népének a szolgálatát. Hogy az ő népe körében Istennek szolgáljanak. Isten népe, Izrael, már az Ószövetségben is, Ézsaiás próféta könyvében a szőlő képével volt bemutatva. Az Úr Jézus pontosan idézi Ézsaiás könyve 5. részének az első mondatait. Azokat a mondatokat, amelyeket mint egy szerelmi dalt kezdett el Ézsaiás, összejöttek az emberek, aztán egyszer csak fordulatot vett az ének. Mert így kezdődött, hogy hadd énekeljek kedvesemről, szerelmesem dalát az ő szőlőjéről. Aztán kiderül, hogy az ő szerelmese Isten maga, és az ő szőlőjéről, vagyis Izrael házáról és Júda férfiairól van szó, és ott magának az egész népnek a romlásáról kellett fájdalommal énekelnie Ézsaiásnak, hogy Isten mindent megtett az ő népéért, mint szőlős gazda a szőlőjéért, és aztán mégis vad szőlőt termett. Ismerős tehát ezeknek a vezető embereknek, mert a zsidó nép akkori főpapja, meg vele együtt az írástudók és a vének, akik ott körbevették Jézust, ismerős számukra, amit Jézus fölidéz. De az Úr Jézus nem a nép romlásával folytatja, hanem a vezetőket célozza be. Azokat a vezetőket, akik Jézus köré gyűltek azért, hogy fogós kérdésekkel megpróbálják őt megfogni. Miután az Úr Jézus utoljára bevonult Jeruzsálembe, ugye ezt szoktuk úgy emlegetni, hogy a virágvasárnapi bevonulás, néhány napon keresztül a templomnak az udvarán tanított. Ott, ahonnan kiűzte azokat az árusokat, meg pénzváltókat, akik egyébként a főpap engedélyével árulták ott az áldozati állatokat, meg váltották föl megfelelő pénznemre a mindenféle pénzeket, hogy a templom adót befizethessék, akik jönnek a templomba. Az Úr Jézus meg kiűzte ezeket onnan. Ezért is kérdezik tőle, hogy milyen hatalommal cselekszed ezeket. És ott sorban egyik zsidó irányzat, másik irányzat mind megkeresi Jézust, és fölteszik az ő fogós kérdéseiket, aztán mind megszégyenülnek azon, ahogy Jézus válaszol nekik. A farizeusok is, a szadduceusok is, akik tagadták a feltámadást. Aztán jönnek a farizeusok a Heródes pártiakkal együtt, két ellentétes párt, de összefognak, hogy Jézust valami csapdába húzzák az adópénz kérdésével. Az Úr Jézus úgy válaszol nekik, hogy szó nem jön ki a torkukon utána. És akkor jön a főpap, közvetlenül az ige szakaszunk előtt ezt olvassuk, hogy oda mentek hozzá a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá, milyen hatalommal cselekszed ezeket. Vagy ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Ilyeneket, mint a csodajelek, amiket az Úr Jézus véghez vitt. Ilyeneket, mint hogy elfogadta a messiási dicsőítést, amikor a bevonulás akkor ugye a 118. Zsoltárból éppen azt énekelték az ünnepre vonuló zarándokok, hogy Hosanna! És alkalmazták Jézusra, a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hosanna a magasságban. Már akkor is kifogásolták ezt körülötte a farizeusok, hogy hallod, mit mondanak ezek? Jézus azt mondta, hallom, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Azok, akik saját vélt szakértői fölényükkel, mert ők aztán igazán ismerték az Ószövetségi írásokat, így viszonyultak Jézushoz, és a szívükhöz nem engedték a szívük közepéig elhatolni az Úr Jézus megtérésre hívó szavát. Azok ugye kifogásolták, hogy Jézus elfogadja a messiási dicsőítést. Sőt, azt mondták, hogy ember létedre Istenné teszed magadat. Mert nem fogták föl, hogy nem Jézus teszi magát Istenné, hanem ő az Istenből való Isten, aki értünk emberré lett. Ő a fiú, Nem tudták felfogni ezt azért, mert önmagukra nézve nem voltak hajlandók elismerni Jézus szavának a leleplező igazságát. Hogy Jézus leleplezte minden vallásosságuknak az önző voltát. A képmutató voltát. Nos, összefognak Jézussal szemben, és a maguk tekintélyére alapozva számon akarják kérni, hogy milyen hatalommal cselekszed ezeket. Igen, az árusok kiűzését is, és mindent, amit Jézus ott tett. Izrael népe körében, és ott az utolsó napokban, a templomban is. És amikor ezt kérdezték, hogy milyen hatalommal cselekszed ezeket, akkor Jézus visszakérdez. Mondjátok meg nekem, hogy keresztelő Jánosnak a keresztsége az mennyből volt-e, vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem. És akkor elkezdenek tanakodni egymás között, hogy ha azt mondjuk, hogy mennyből, akkor azt fogja mondani nekünk Jézus, hogy miért nem hallgattatok rá. Ha azt mondjuk, hogy emberektől, de hát itt a sokaság, akik prófétának tartották Jánost, akkor még ebből nagy bajunk lehetne, félünk a sokaságtól. És ezért nagy ravaszul tudatlannak tetették magukat, hogy nem tudjuk. És erre mondta az Úr Jézus azt, hogy én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem ezeket. Jézus nem válaszolt az ő kérdésükre úgy, ahogy ők próbálták megfogni a fogas kérdésükkel Jézust, de utána közvetlenül elmondja ezt a példázatot, és ebben ott a válasz. Milyen hatalommal cselekszik? Hát a gazda fiának a hatalmával. És ebben a példázatban az Úr Jézus bemutatja, hogy mi történt a múltban, és mire készülnek ezek a jelenlegi munkások. Kisajátítva önző módon maguknak azt, ami nem az övék, hanem az Istené. És az Úr Jézus azt is bemutatja, hogy pontosan tudja, hogy mit fognak vele tenni. És úgy beszél róla, mint ami már elvégzett dolog. Ha egy csöppet is a lelkiismeretükben volna még érzékenység, akkor megdöbbennének ezen, hogy Jézus tudatosan megy ezen az úton, és tudja, hogy mi mire készülünk vele, és ő ezt vállalja. Ennek kellene megérintenie a szívüket. De rettenetesen kemény már a szívük. Egy cégéres bűnözőnek nem lehet olyan kemény a szíve, mint egy önhit vallási vezetőnek. Félelmetes, amit mondtam, ugye? Az. Izrael történetében a példázattal mutatja be az Úr Jézus, hogy mi történt. Isten kiválasztotta, elkülönítette őket a magáénak, mint az ő népét. És a hivatott vezetők újra meg újra visszaéltek a felhatalmazásukkal, Ezékiel prófétának is erről kellett már prófétálnia, hogy jaj a hűtlen pásztoroknak, akik önző módon élősködtek az Isten nyáján, ott a nyájképe van, és nem adták meg az Istennek, ami az Istené, és milyen rettenetes lesz a végük. És Isten újra meg újra küldte az ő szolgáit, hogy bejelentsék Istennek az igényét. Isten szolgái Istennek az igényét jelentik be. És mi volt rá a válasz? Egyiket így intézték el, másikat amúgy intézték el. Kit megvertek, kit megöltek? Ez Izrael története, a proféták története, évszázadokon, nemzedékeken keresztül. És akkor most érkezik meg Jézus a példázatban oda, hogy mi az aktuális helyzet? Hogy a gazda elküldte az ő egyetlen szeretett fiát. A fiút, akit meg kellene becsülni. És erre mit tesznek a szőlőmunkások? Mit tesznek a választott nép hivatalos vezetői? Meg akarják ölni. Ez az örökös, öljük meg, hogy milyen legyen az örökség. Jézus leleplezi, hogy miközben őt akarják számon kérni, és hogy milyen hatalommal teszed ezt. Mi van a szívükben? És hogy értenék már meg végre, mert több alkalom nem lesz rá, Most végre értenék meg, hogy kivel van dolguk, milyen hatalommal teszed. Jézus a példázatban válaszol nekik. Nem úgy, ahogy ők tették föl a kérdést. És ezt nekünk is meg kell tanulnunk, hogy nem úgy fog válaszolni az Úr, hogy mi tesszük föl a kérdéseket, hanem úgy fog válaszolni, hogy az a kérdéseinknek az önző és téves voltát is leleplezi. Másképp fog válaszolni, mint ahogy várjuk, de az az igazi válasz, ami a kérdést is helyre igazítja, a kérdéseinket is helyre teszi. Miközben leleplez minket. De ha engedünk ennek a leleplezésnek, abból valami csodálatosan jó lesz. Ha nem engedünk neki, akkor rettenetes vége lesz. Ha megvetjük Jézust, annak rettenetes vége lesz. Az Úr Jézus itt pontosan elmondja, hogy tudja, mire készülnek. És ismétlem, úgy beszél róla, mint ami már elvégzett dolog. Mert ő ezért jött ebbe a világba. Mert Isten betervezte mindezt. Izrael hivatott vallási vezetőinek az önteltségét, önhittségét és gonoszságát is. Isten beletervezte abba, hogy hogy vigye végbe a mi megváltásunkat, a bűnös emberek megváltását. János evangéliumában olvashatjuk, a szeretett tanítvány egyébként jó ismerőse volt a főpapnak is, és innen tudott ő maga sok mindent. János evangéliuma 11. részében olvasunk arról, hogy már hetekkel korábban, Jézusnak az utolsó jeruzsálemi bevonulása előtt, miket tárgyaltak meg és határoztak el a nagy tanácsban. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak, mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hinni fog benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Mennyire árulkodó ez a tanakodás, ugye? Az Isten népét kisajátították maguknak. És magukat féltik, a maguk pozícióját, a maguk hasznát, a maguk dicsőségét. Elveszik tőlünk a helyet is, meg a népet is. Ha mindenki hinni fog Jézusban. Hát ez rendkívül veszélyes. Politikailag és vallás szempontjából. Jézus rendkívül veszélyes a mi vallási szempontjaink felől nézve. Így álltak hozzá. Igen, Jézus veszélyes. Az emberi önző vallási szempontokra, meg politikai szempontokra Jézus veszélyes. Ma is. És ma is lelepleződik, amikor emberek önző saját tekintélyüket, hasznukat, dicsőségüket féltő szándékkal ki akarják sajátítani maguknak az Isten ügyét. Az Isten népe az Istené. Az egyház az Istené. Nem a miénk. Nem az egyházi vezetőké. És ha mégis kisajátítják maguknak, egy darabig tehetik, aztán majd Isten elcsapja őket. Mint ahogy megtette ezt a reformációban, az egyház történetben. És megtette, és megteszi. Újra és újra. Ezekben a mondataimban ugye jeleztem, hogy hát nem csak az akkoriakról van szó. Rólunk van szó, akik ma mindezt hallgathatjuk. Hogy annál inkább figyeljünk az Úr Jézusra. És folytatom azt, hogy mit határoztak el akkor ott a nagy tanácsban. Még hetekkel Jézus bevonulása előtt. De egyikük, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, azt mondta nekik, ti nem tudtok semmit, még arra sem gondoltok, jobb nektek, ha egy ember hal meg a népért, és nem az egész nép pusztul el. Micsoda reálpolitikus vetem közben, ugye? János apostol pedig hozzáfűzi, hogy mindezt nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Most, amikor ott vannak a templom területén Jézus körül, Jézus azzal szembesíti őket, hogy tudja, mit határoztak el. Tudja, mi van a szívükben. És az meg fog történni. De ez félelmetes, hogy ez fog megtörténni. Ő rájuk nézve félelmetes. Jézus végigjárja engedelmesen azt az utat, amit az Atya kijelentett a proféták által számára. de rájuk nézve, akik gonoszságukban is csak beteljesítői lesznek annak, amit Isten elhatározott, rájuk nézve ez rettenetes. Megfogták, megölték és kidobták a szőlőn kívülre a szeretett fiút. A szívükben már megtették, hogy tényleges történéssé legyen az egy-két nap múlva bekövetkezik. Ez elhatározott. Ez megtörténik. De mit tesz majd a szőlő ura? Mert egy dolog, hogy mit tesz az ember a fiúval. De az igazán nagy kérdés, hogy mit fog tenni a szőlő ura. És ők maguk is önkéntelenül kimondják, nem csak Jézus mondja ki, hogy eljön és elveszejti ezeket a munkásokat, és azután másoknak adja a szőlőt. És az Úr Jézus itt alkalmazza a 118. Zsoltárnak az idézett mondatait. Annak a Zsoltárnak a mondatait, amiben a Hozsánna is benne van. A Hósiánál tulajdonképpen a segíts most, üdvözíts most, azt jelenti magyarra fordítva. És abban a Zsoltárban, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, alkalmatlannak találtak. Nem, ezzel nem lehet az Isten népe életét építeni. Majd ahogy mi gondoljuk, úgy kell építeni. Ez volt bennük. Megvetették. Az egyetlen igazán alkalmas követ. Mert nem volt a tetszésükre. Az lett a szegelet fejévé. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. És amit Jézus elmond, kiderül, hogy ők értették. Az eszükkel értették. És ezért azt keresték, hogy hogyan lehetne most azonnal elfogni őt. De féltek a sokaságtól. Ők is értették, meg a sokaság is értette. Hogy róluk, meg nekik mondta ezt a példázatot. Mivel féltek a sokaságtól, a szívük viszont kemény maradt, Istenre hivatkoztak, de nem félték az Istent, és nem fogadták el Jézus figyelmeztető szavát. Hát mit tettek? Otthagyva őt elmentek. Reagálnak Jézus szavára ezzel, hogy otthagyva őt elmentek. Ó, de rettenetes! Igen, ezzel pecsételték meg a saját sorsukat, és a zsidó nép sorsát. Hiszen 40 év sem telik el, és Jeruzsálem elpusztul úgy, ahogy Jézus előre megsiratta. De közben az, ami profécia módján ott volt a 118. Zsoltárban, az elkezdett beteljesedni. A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegelet kővé. Az üdvösségnek örök, megingathatatlan szikla alapjává. Jézus halála lett. Nincs más alapja az üdvösségnek. Ezt értse meg mindenki közöttünk. Csak ő hordozhatta el a mi bűneink büntetését. Úgyhogy azért mi Isten bocsánatát nyerhessük el. Ne hagyjuk ott Jézust, ha leleplez a szava, hanem maradjunk nála. Hagyatkozzunk rá, épüljön rá az életünk. Ő rá, az örök kőszálra. Illeszkedjen hozzá az életünk, aki a mindent meghatározó szegeletkő. Sok évvel ezelőtt írhattam ezeket a sorokat. Kicsoda Jézus Krisztus? Különös építkezés. Csak néhány mondatot idézek belőle. A betonkorszak előtti építkezésben a tartósnak szánt épületek alapját jól megválogatott kövekből készítették el. Az egész épület szilárdsága szempontjából különös jelentőséggel bírt a szegletkő. Ez az a kő, amely a legkényesebb helyen a külső sarkon tartja, összefogja és védi az épület falait. Ha nem sikerül jól megválasztani, szétdőlhet a ház. Ha egyszer lerakták, az meghatározza a falak elhelyezkedését és későbbi sorsát. Ugyanakkor a szegletkő durván faragott külső oldalai, azzal is védik az épület sarkát, hogy ennek a kőnek nem ajánlatos neki menni. Az embernek megvannak az elképzelései arról, hogyan kell építkezni egyénileg és társadalmilag, vallási és erkölcsi téren, kulturálisan, vagy éppen gazdaságilag. És ezekbe az elképzelésekbe nem illik bele Jézus. Mert Jézus abszolút igénnyel szól, nem lehet vele tárgyalni. Nem lehet kompromisszumokat kötni. A földhöz ragadt gondolkodás számára felfoghatatlan az ő rejtélyes származása, épp úgy, mint az, hogy ilyen lehetetlen dolgokat mond, szeressétek ellenségeiteket. A vallásosságában önelégült embernek fölháborító az, ahogyan Jézus ítélkezik a rendes emberek fölött, fölborítja a vallási rendet, lám ugye az árusok és a pénzváltók kiűzése, és magához fogad viszont cégéres bűnösöket, bűnbocsánatot hirdetve nekik. Csodák híre veszi körül, de ugyanakkor mégsem lép föl elsöprő hatalommal, hanem el lehet őt intézni a kereszten. Emberileg így látszik, ugye? Ki érti ezt? Hogyan lehetne erre a Jézusra építeni? Az ember a képzés és a nevelés, a szervezés vagy a pénz köveivel próbálkozik, sokszor még az egyház építésén is. Van, aki a tárgyalás terén, és van, aki a hatalmi erőszak alkalmazásában mester. Ősi kultuszok vagy modern pszichotechnikák bűvölet alá helyező módszereivel kísérleteznek mások. És előbb-utóbb romba dől, mit ember keze épít. Isten azt a Jézus tette le sarokkőnek, aki a mi bűneinkért átokhalált halt, de fel is támadott, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Ő hozzá a szegeletkőhöz illeszkedik a proféták és az apostolok igehirdetése a Bibliában, mint alapozás. Ezen az alapon építi Isten lelke az örökre maradandó épületet azokból, akik megtörve és üresen adják magukat Jézusnak, és rajta az örök kőszálon találják meg megnyugtató helyüket. Aki viszont beleütközik Jézus Isten fiúságába, keresztjébe és megtérésre hívó szavába, az a szegletkőn menthetetlenül össze fogja zúzni magát. Akkor ott ezek a vallási vezetők megértették Jézus szavait. A szőlőmunkásokról szóló példázatot és a szegletkőről szóló hasonlatot is. És ott hagyva őt, elmentek. Boldog, aki megértve Jézus szavait, nem hagyja őt ott, hanem ott marad nála. És hitben reá épül, és ő hozzá illeszkedik. Bárcsak ez történne mindegyikünkkel. Ámen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, a te szavadnak most is szívekbe hasító ereje van, ahogy akkor ott körülötted megértették azok a vezetők, hogy róluk és nekik mondtad ezt a példázatot. Úgy hadd értsük meg, mi is itt és most, amit nekünk és rólunk mondtál, és hadd fogadjuk el a te szavadat, hiszen te vagy a szeretett fiú, téged küldött el az atya, és te engedelmes voltál mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Hagytad, Uram, hogy elfogjanak, hogy kidobjanak a falakon kívülre, hogy megöljenek. És közben, Uram, így könyörögtél, első szavaddal a keresztre feszítve, nem csak azokért, akik mindezt véghez vitték, hanem mindegyikünkért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy érted, kaphatunk mi is bocsánatot minden bűnünkre az élő Istentől. A te áldozatodért, és téged hirdethetünk. Hadd szolgáljunk, Uram, neked és nevedben az atyának. Szabadíts föl minden önzésünkből, minden hamis szándékunkból, amivel az Isten ügyét is kisajátítanánk a magunk hamis dicsekvésére, és a magunk önző szándékai szerint. Azt nem lehet kisajátítani. Hadd legyen a szívünkben immár az a drága vallomás, hogy ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért, Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson hatunkban,